tell me what I do. Come on, let's get a hot time when I come to you. Say anything that you didn't have to. Mai műsorunk a 2016. január 9-i műsor ismétlése.
Góranga, az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Góranga, ez itt az indiai védikus kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemen Mérő Mátyás, és most Krisna-völgyből jelentkezünk, mai beszélgető vendégünk Antardi Dász, aki az ökrészet vezetője Krisna-völgyben.
Góranga!
A mai beszélgetésünk tulajdonképpen egy sorozat része, amelyben a régi Krisna tudatban megőszült hívőket faggatjuk arról, hogy hogyan találták meg ezt a folyamatot, és milyen üzenetük van a világ számára innen Krisna-völgyből, amely egyébként Magyarország egyik legkedveltebb turista célpontja, ahol 30 ezer turista látogat minden évben, és amely most már méltán Magyarország egyik legszebb arborétuma is, amellett, hogy egy hindu templom van itt, és egy csodálatos fenntartható falu, biogazdaság, stb. De ez most nem Krisna-völgyről szól ez a mai műsor, hanem Antardi Prabhuról. Hadd kérdezze meg, hogy te mikor csatlakoztál a Krisna tudatos mozgalomhoz?
Én nekem az első találkozásom az 1991-ben volt, amikor, hát én nem sokkal voltam a leszerelés után, akkor szereltem le katonaságtól, és akkor én már vegetáriánus voltam, ugye valahogy így a katonaságnál így az volt a benyomásom, hogy nekem ezt így meg kell, hogy lépjem.
Annyira gusztustalanok voltak a hőségek.
Pontosan, igen.
Hogy beszéljünk értetően.
És akkor hazamentem leszerelés után, mondtam anyukámnak, hogy hát akkor én így döntöttem, nem fogok többet húst tenni. És akkor mondta anyukám, hát fiam, hát hülye vagy, hát meg fogsz halni. És mondtam neki, hogy lehet, hogy meghalok, de nem gyomorfekélyben. És akkor attól a pillanattól kezdve tényleg nem ettem húst. És akkor közben katonasságnál olvasgattam könyveket, jogáról, lélekvándorlásról, mindig érdekelt ez a téma. És akkor 91-ben volt, hát ilyen Kecskemét mellett laktam egy faluban, Kerekegyházán. És akkor 91-ben, szeptemberben volt egy ilyen Hare Krishna fesztivál, amiről én abszolút nem tudtam semmit, hogy mi ez a Hare Krishna, semmit nem hallottam.
De elmentél?
Rákényszerítettek, hogy elmenjek.
Kikényszerített rá?
volt egy unokahúgom, hát ugye én akkor voltam 21 éves, az unokahúgom akkor volt 16, és ő mindenképpen szeretett volna elmenni erre a fesztiválra, hát mai napig hálás vagyok neki, hogy rábírt.
És akkor neked kellett őt kísérni.
Így van, igen. Az anyukája nem engedte el őrizet nélkül, és akkor én voltam a gardodám.
Szép elrendezés.
Aztán utána végül annyira lelkesek lettünk, hogy többen is elmentünk erre a fesztiválra. Nagyon vicces volt, nem tudom, hogy belefér az időben.
Hogy nem, persze, beszélgetünk.
Tehát abban az időben nekem a fizetésem az olyan 6000 forint körül volt, ugye ezt 91-et írunk. És akkor, hát ugye a család tudomásul vette, hogy én vegetáriánus lettem, de úgy nem kaptam hozzá túl sok támogatást. És akkor hát így napi 100 forintból kellett megoldanom az akkori élelmemet, meg hát amit még otthon találtam mellé. És akkor mondta ez az unokahúgom, aki hívott a fesztiválra, hogy Hát 250 forint lenne a belépő. Hát, ilyen borzalmas árak. Ilyen borzalmas árak mellett én nem fogok elmenni. És akkor mondta, de én 200-ért tudok jegyet szerezni. Hát mondom, még az is nagyon sok. És akkor mondta, figyelj, de lesz vegetáriánus lakoma. És úgyis vegetáriánus, vagy van egy vegetáriánus lakoma, menjünk el. És akkor számolgattam, kalkuláltam, és egész nap arra a programra koplaltam, hogy az egyik százast azt kispóroljam. És aztán elmentünk a programra, és akkor volt ez a vegetáriánus lakoma. Hát ami ugye első pillanatra úgy azért kicsit megdöbbentem, hogy a krisnások ilyeneket esznek. Nem ízlett sajnos.
Mi volt?
Egy fagyiskanállal osztották, egy fagyiskanálnyi hideg kihűlt halava, amit azt gondoltam, hogy egy ilyen elrontott tejbegríz, meg aztán volt egy szintén egy fagyiskanálnyi joghurtos krumpli, amit megint csak úgy nem szerettem, és akkor gondoltam, hát, hogy a krisnások ez a lakoma, akkor úgy néz ki, hogy én nem leszek krisnás.
Na és mi változott meg az ízlésed, vagy pedig az étrend?
Utána rájöttem, hogy ez nem egy lakoma volt, hanem ez egy kóstoló volt, és aztán később elmagyarázták, hogy ez egy szentelt étel, és akkor úgy néz ki, hogy kifejtette a hatását, mert akkor...
Hát csak ezen a programon azért nem csak ez a hideg halava volt, hanem volt valami más is. Nem?
Volt más is, így van. Aztán sok mindent nem értettem, ugye abban az időben nem beszéltem angolul. Volt egy ilyen Rámaján előadás, amitből abszolút nem értettem semmit. Mindegy, volt egy pár dolog, amivel úgy igazából nem tudtam mit kezdeni. De volt egy dolog, ami gyakorlatilag teljesen szíven ütött. Volt egy pantomim, ez az utazó rémálma. És ott valahogy így nagyon-nagyon mélyen bement, hogy lesz egy pillanat az életemben, amikor majd ennek vége lesz, amikor majd meg kell halni. És hogy én nekem erre a problémára, erre még most az életemben kell találnom egy megoldást.
És ez 21 évesen a szíven ütött?
Ez úgy szíven ütött, hogy gyakorlatilag nem is tudtam másra gondolni, csak erre. És ezzel párhuzamosan kaptam egy könyvet. Ugye az is nagyon vicces volt, már abban az időben ilyen édesvíz könyveket szoktam vásárolni, kis lélekvándorlás, kis ez az, előző életek, jövendő életek, és akkor ezek a könyvek, ezek általában olyan, megint csak ilyen 200-250 forint körül alakultak, és ezek voltak a legdrágább könyvek, amikre pénzt áldoztam, és akkor ott voltam az előtérbe, ugye az előadásnak a szünetébe, és akkor kezembe nyomtak egy Bhagavad Gita-t, és életemben nem hallottam még a Bhagavad Gita-ról, kérdezték, hogy van-e Bhagavad Gita, mondtam, hogy nincs, és mondták, hát akkor vegyél egyet, ott persze, miért ne? És akkor, amikor megláttam a Bhagavad Gita-t, akkor megkérdeztem, hát mégis ez mennyibe kerül, és mondták 900 forint. És így majdnem elejtettem a könyvet, életemben még ennyi pénzt nem adtam ki könyvre. És aztán utána viszont megláttam egy másik könyvet, az volt a címe, az önmegvalósítás tudománya. Aha. És ahogy megláttam, így annyira így vonzott ez a könyv, hogy így eldöntöttem, hogy én ezt a könyvet megveszem. És nagy szerencsém volt, mert előtte döntöttem el, hogy megveszem, mielőtt megkérdeztem volna az árát. Megkérdeztem az árát, és annak is egy komoly ára volt, ugye 350 forint volt abban az időben. De mivel hogy már eldöntöttem, hogy megveszem, akkor inkább még hajlandó voltam kölcsönkérni, ugye nem volt így, zsebben nem volt annyi pénz nálam, de kölcsönkértem, és megvettem. És abban az időben egy ilyen levelező tagozaton szerettem volna leérettségizni, egy ilyen esti iskolába jártam. És akkor valahogy, ahogy megkaptam ezt a könyvet, akkor az iskola időben is, meg az iskolán kívül is mindig csak ezt a könyvet olvastam. Uh-huh. És akkor így láttam, hogy hát ez így nagyon, nagyon összevág azokkal a dolgokkal, amiket így egész életemben így gondoltam. És néztem, hogy úgy néz ki, hogy ez egy választ fog adni nekem arra a problémára, hogy akkor mit fogok csinálni a halálom pillanatában. Vagy hogy fogom tudni megoldani azt a problémát, hogy nekem meg fog kelleni halni egy ponton. Uh-huh. És az egész könyvnek a fő üzenete, amit most így nagyon tömören, hogyha össze akarnék foglalni, az volt, hogy én nekem szükségem van egy lelki tanítómesterre.
Óriási.
És
ez így lejött
nekem. Ez így jött ki, hogy ha én bármit el akarok érni az életembe, akkor nekem egy lelki tanítómesterre van szükségem. És akkor onnan kezdve tudatosan kezdtem keresni egy lelki tanítómestert. És aztán közben azok a bakták, azok a hívők, akik ugye jártak le Kecskemétre, ők akkor elkezdtek két hetente lejárni Kecskemétre, elkezdtek programokat tartani, és akkor megtudtam, hogy hol van ez a program. És elkezdtem a programokra járni, az is nagyon vicces volt. Hát csak, hogy kicsit így érzékeltetni, hogy álltam a világhoz. Tehát annyira gátlásos, meg visszavonult személy voltam, hogyha mondjuk szerettem volna megtudni, hogy hány óra van, akkor képes voltam mondjuk negyed órát gyalogolni, hogy bemenjek és megnézem a templomtorony órán, hogy hány óra. Csak azért, hogy nehogy
megkérdezni.
Így van, nehogy valakit meg kelljen kérdezni.
Hát bevallom, nem ilyennek ismernek most.
Igen, azóta
úgy látszik, hogy téged is teljesen megváltoztatott ez a Krisna tudat. Nos, egy kis zene után folytassuk. Folytatjuk a Góranga műsorát. Ez itt az Indiai Védikus Kultúra magazinja. A mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és mai vendégünk Antardi Prabhu, a Krisna völgyi ökrészet vezetője, és éppen arról beszélgetünk, hogy kerül ő ide a Krisna tudatos mozgalomba. Szóval azt mesélted nekünk, hogy elkezdtél járni ilyen programokra Kecskeméten, és akkor hogyan sikerült így jobban megismerkedni?
Hát igen, aztán nem volt annyira sima ez a programokra járás. Az első alkalom, amikor mentem egy ilyen programra, mondták, hogy hát ez Hunyadi város, Tinódi utca, nem tudom, X szám alatt lesz ez a program egy magánlakáson. És ugye, ahogy említettem, hogy én nagyon gátlásos voltam, és senkivel nem szoktam csak így szóba állni az utcán. Sőt, ez nekem egy igazi kihívás jelentett, hogy valakivel csak úgy leálljak beszélgetni, és akkor kerestem a házszámot, ugye, mint ugye, falusi gyerek, hát nézegettem, hogy hol vannak kiírva a házszámok, de nem volt kiírva a házszám. És ugyanakkor meg pont azon a napon volt egy, nem tudom, valami jó film ment a moziba Kerekegyházán. Uh-huh. És akkor vettem a fáradtságot, hogy bementem Kerekegyházáról Kecskemétre, és keresem a krisnásokat, és nem tudom megtalálni azt a helyet, ahol van a program, és utolsó pillanatban eldöntöttem, hogy jó, akkor én itt befejeztem, hazamegyek, úgy néz ki, hogy akkor nem krisnás leszek, hanem akkor megyek a moziba. És abban a pillanatban, hogy eldöntöttem, a 2 méterre előttem megkérdezte valaki, hogy hol van a Tinódi utca, ez meg ez a szám. Virág Mihályt keresi, ugye Virág Mihálynak a lakásán volt a program. és ahogy így megkérdezték, az én kérdésemet kérdezték meg, és mondták, a megkérdezett személyek pedig mondták, hát itt van, ez a ház az. És ott álltam a ház előtt, ott döntöttem el, hogy aki most már nem leszek Krisna, de aztán úgy Krisna nagyon kedves, mert így belépett a helyzetbe. Ugye látszott, hogy
hát teljesen tudta, nyilván, hogy elrendezés.
Így van, igen. Így van. Tudta, hogy én nem
kell
fogok
ez
megkérdezni.
Kis lökés, igen.
Igen. És akkor ugye kapucsengő volt, életemben nem használtam még kapucsengőt, akkor ott besegítettek, fölmentünk, bementem a lakásra. És akkor ott kezdődtek ezek a programok, és hát Vaikuntanát Prabhu, ő volt az első ilyen námahata prédikátor, aki Kecskeméten úgy összefogta a csapatot. És azt hiszem, hogy így a második, vagy a harmadik előadás után, akkor megkérdeztem, hogy akkor már értettem, hogy nekem szükségem van egy lelki tanítómesterre, akkor megkérdeztem, hogy el tudná-e fogadni engem, mint tanítványát. És akkor mondta, hogy hát az most egyelőre most így nem megy, de majd fog nekem mutatni igazi lelki tanítómestereket. És akkor úgy is volt, jött 2-3 maharács, Kecskemétre.
A hallgatók kedvéért, maharács az az udvarias megszólítása a lemondott rendben levő Krisna hívőknek, lelki tanítómestereknek. Igen, tehát jött 2-3 maharács.
És akkor hát én így folyamatosan kerestem a lelki tanítómesteremet, még a végén akkor igazából össze is találkoztam azzal a személlyel, akinek tudtam adni a bizalmamat, és akkor így kegyesen akkor avatásban részesített.
Ez hány év után kaptál avatást? Azután, attól hát, számítva, hogy először elmentél egy ilyen programra?
2,5. Aha, 2,5. Aha. Hát abban az időben viszonylag új volt a mozgalom, nem voltak igazából öreg, idős bakták.
Hát még te is fiatal voltál.
Így
20,
van, is.
Hány? 24 voltál?
24 voltam, igen.
Avatást, igen. Hát igen. Az igen. Még amikor az ember 24 éves, még nincsen annyi nagy batyú a hátán, mint nekem 9 évet kellett várni, és még akkor sem éreztem úgy, hogy teljesen kész vagyok rá, de hát ez egy szükséges dolog, tehát ez enélkül egy lelki tanítómester, anélkül egy lelki tanítómester elfogadja az ember, nem lehet egy ponton túljutni. Igen.
Igen.
Tehát úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy a Guru Maharajom ezt a bizalmat adta. Na, és tehát akkor ezzel kezdődött a krisnás karriered. A polgári karriered az mi volt? Mi volt ez a foglalkozás, amivel 6000 forintot kerestél egy hónapban?
Karrierem az nem volt egyáltalán.
Na, mégis.
A szakmám a szobafestő mázoló.
Aha.
Eredetileg. Valahogy, hát 14 évesen az ember nem tudja, hogy most mit kezdjen az életével. Szüleim nyomtak, hogy valamit el kell kezdeni. Kitanultam ezt a szakmát. Uh-huh. Egy évig dolgoztam a szakmába. Igazából jól kerestem vele. Csak egy példaként mondom, hogy amikor ugye megvolt az iskolával, végeztem, 17 éves voltam. Sokat dolgoztunk, tehát 12-14 órákat dolgoztunk. Azt hiszem ez is hozzásegített, hogy így elgondolkozzak az életnek az értelmét. De abban az időben mondjuk az első fizetésem, amit hazavittem, az több volt, mint a szüleimnek együttesen a fizetése.
Aztán.
Tehát akkor kerestem, mondjuk a szüleim akkor kerestek ilyen 4-4 ezer forintot, én megkerestem 12 ezeret, mint szobafestő. De aztán valahogy így értettem, hogy hát nem az az élet célja. Nem az élet célja, hogy én most halálra dolgozom magam, lehet, hogy van egy csomó pénzem, és mi van tovább?
Igen.
És akkor gondoltam, hogy biztos azért nem vagyok boldog, mert igazából nincs időm élvezni az életet. Tehát van egy csomó pénzem, de nincs időm, hogy élvezzem.
Ezt ismerem annak idején, ugye nekem is az volt, hogy nagyon sokat kerestem más szakmában, mindegy, és nem tudtam mire költeni a pénzemet. És akkor így kerestem meg az ételt az életért kezdeményezést, tehát ami a krisnás ételosztás, és azt kezdtem el támogatni, és én meg így kerültem bele. Szóval akkor...
Hát én még túl fiatal voltam, hogy azért ilyen dolgokat csináljak. Én inkább azt gondoltam, hogy elmegyek egy másik munkahelyre, ahol kevesebbet kell dolgozni, de több idő marad. Uh-huh. És ugye elmentem hipó kiszerelőnek hipótöltöttem egy ilyen flakonokba.
Jó, egészségtelen.
Igen, szakma, egy, hát ezt egy fél szakma. Évig csináltam maximum, egy betanított munka volt, viszont 6 órát dolgoztunk naponta.
Aha, ja, mert veszélyes.
Nem, ennyi, meg volt a norma, kész. Igen. És az volt a döbbenet, amire így, hát így gyakorlatilag 18-19 évesen így rányílt a szemem, hogy hirtelen adódott 6-8 óra pluszom. És azt gondoltam, hogy nekem ez a problémám, azért nem vagyok boldog, mert nincs időm, hogy keressem a boldogságot, vagy ilyesmi. És akkor az volt a 6-8 óra plusz, és még mindig nem voltam boldog. És akkor nézem, hát a pénz nem boldogít. Ha van időm, az se boldogít. Akkor mitől leszek boldog? És aztán, hát úgy hirtelen nem találtam meg, ez még katonaság előtt volt. De aztán utána elmentem. Hát a hipótöltés, azt gyorsan ott hagytam. Aztán elmentem ilyen fűrészüzembe, ahol ládáknak való anyagot fűrészeltünk. Betanított munkásként dolgoztam. Ugyanakkor meg ugye vegetáriánus voltam, állandó konfliktus volt a munkatársakkal, mondták, hogy így nem lehet dolgozni. Persze volt, amikor beugrottam az anyagmozgató helyére, és akkor volt, amikor én nagyon fanatikus vegetáriánus voltam, hogy mit én csak egy nyers káposztát ettem vajjal, és munkatársaim ki voltak bukva, hogy tud valaki így itt a mázsákat emelgetni. De hát ők nem tudtak mázsákat emelni.
De te tudtál.
Én tudtam. Aztán persze ez hozzájárult az is, hogy én abban az időben ugye 21-2 éves voltam, ugye a munkatársaim idősebbek, de az már nekem az legelején nagyon nyilvánvaló volt, hogy nem a hús az, amitől valaki nagy energiát kap.
Nem. Persze. Na és akkor most itt ugye Krisna-völgyben beszélgettünk, hogy kerültél ide? Valami meghirdették, hogy felvétel van Krisna-völgyben?
Hát nem ugyan? Kifejezettem. Nem kifejezettem.
Hogy volt ez?
Ez is egy érdekes dolog volt. Ugye én akkor már benne éltem a budapesti templomban. 92-ben beköltöztem budapesti templomban. Akkor még nem is volt meg Krisna-völgy.
Igen, Krisna-völgy 93-ban vette meg az egyházat.
Így van, igen.
Földet, igen.
Igen. Budapesti templomban éltem, különböző szolgálataim voltak, volt, amikor könyvet osztottam, aztán voltam ilyen benti szolgálatokat csináltam, voltam raktáros. De a lényeg, hogy egy idő után, akkor így gondoltam, hogy hát úgy megvettük Krisna-völgyet, hallottam, hogy itt megy az építkezés. Gondoltam, hát milyen jó lenne, hogyha lemennék Krisna-völgybe, hogy meg kicsit segítenék az építkezésen. Aztán jövök vissza Pestre, folytatom a missziót, csak egy kicsit segítenék. És akkor megkérdeztem barátaimat, idősebb barátaimat, hogy mit gondolnak, és akkor mindenki mondta, hogy abban az időben nagyon népszerű volt, hogy nem, mi nem házasodunk, brahmacsárik maradunk egész életünkre. És akkor mondták a barátaim, hogy nem mentek Krisna-völgybe, mert ott mindenki meg fog házasodni. És akkor, hát...
Mumus.
Megkérdeztem egyik barátomat, másik barátomat, mind hárman mondták. Hát mondom, hogy ha hárman mondják, akkor én nem megyek Krisna-völgybe. De aztán valahogy Krisna meg úgy látszik, hogy így látta a szívembe ezt a vágyat. Akkor egyik nap odajött hozzám Sira Sivaram Maharaj, és akkor mondta, hogy hát hallom, mondta, addig mész Krisna-völgybe. És mondta, én nem hallottam. És mondta, de most beszéltük a, nem is tudom mi volt akkor, hát valami vezető gyűlésen, hogy fogsz menni. És akkor én nem hallottam róla. De aztán utána kiderült, hogy mégiscsak valós volt a hír. És akkor, hát volt itt lent Krisna-völgybe egy Isten testvérem, aki a mezőgazdaságot vezette, és akkor őnek szüksége volt segítségre, és abban az időben Krisna-völgynek nem volt olyan híre, mint most. Sőt, elég rossz híre volt.
Ugye, miért?
Nehéz volt itt az élet.
Tehát, jó, de nem voltak botrányuk, vagy
ilyesmi. Nem. Inkább a fizikai nehézség.
Hát igen, tehát persze.
Tehát nagy volt a sár, mindenki gumicsizmába járt, hideg vízbe fürödtek, és korán keltek, és tehát fizikálisan sok nehézség volt, és akkor úgy hívták Krisna völgyet, hogy Tapalóka, ami azt jelenti, hogy a
lemondások.
Igen, lemondások
bolygója.
Igen, igen, lemondások bolygója, vagy lemondások helye. És akkor ugye Maharázs, ő szerette volna erősíteni Krisna völgyet, és mindig kért a vezetőktől, különböző központ vezetőktől, hogy küldjenek személyeket ide Krisna völgybe. És akkor hát a vezetők meg persze, hát kit szoktak adni, hát azokat a személyeket, akik úgy már kicsit úgy nem úgy végezt, nem végezték olyan lelkesen a szolgálataikat. És akkor az egész úgy nézett ki, hogy hogyha valaki kicsit úgy lelassult a szolgálatába, akkor a vezetője mondta neki, hogy ha nem csinálod rendesen, akkor mész Krisna völgybe. És akkor ez az egész az úgy nézett ki, inkább majdnem, mint egyfajta büntetés.
Azért a hallgatók kedvére elmondanám, hogy ma viszont fordított a helyzet, nagyon sokan szeretnének idejönni lakni, de nagyon válogatott az, hogy kit engedtek be ide, így van?
Így van, hát igen, hát azóta már nagyon megfordultak a dolgok.
Na jó, akkor hallgassunk el egy kis zenét. Folytatjuk, ez itt a Góranga, az indiai védikus kultúra magazinja, a mikrofonnál Madhupati Dász, polgári nevemben Mérő Mátyás, és mai vendégünk Antaldi Dász, az ökrészet vezetője Krisna völgyben. Nos, tehát valahogyan mégiscsak Krisna elrendezte, hogy itt kösd ki Krisna völgyben. Milyen volt az élet akkor, amikor idejöttél?
Hát vannak, akik azt mondják, hogy nehéz volt, alá támasztják ezt. Tény, hogy fizikálisan voltak nehézségek, de hát ugye fiatalok voltunk abban az időben, én is 25 éves voltam, és hát akkor még meg tudtam azt csinálni, hogy 7 órakor feküdtem, hajnal 2-kor keltem, megfürödtünk, olvastuk
volt
a szentírást.
Volt meleg víz?
Nem, meleg víz nem volt. De frissítő volt a hideg vízben való frissítés.
És hol aludtatok? Vagy hol volt a faluban volt valami bérlet?
Nem, mindig
vagy?
Máshol. Mindig máshol. Tehát akkor úgy volt, ahogy költözött az építkezés, akkor mi is költöztünk mindig. A templomszoba is mindig máshol volt. Ahol laktunk, az is mindig máshol volt. A szerencse az volt, hogy...
Nem voltak multik, nem voltak mindisten szobrok, ugye?
Nem.
Csak kicsi volt?
Nem, semmi
vagy
nem
kép
volt.
Kép volt a templomszobában, aha.
És akkor hát ilyen fólia templom volt, ide költözött, volt lent volt a völgybe a templom, nyáron, akkor télen fölköltözött, és akkor ahogy haladt az építkezés, akkor nekünk is mindig kellett mozdulni. Hát első hely, amire emlékszem, ahova beköltöztünk, az ahol most most az előkészítő van, a ruhákat tartottak ott.
Tehát a templom épületnek az egyik szárnya.
A templom épületnek az egyik szárnyában voltunk, igen. Aztán voltunk, fönt laktunk az emeleten, lejöttünk, ide mentünk, oda mentünk. Az volt a szerencse, hogy körülbelül mindenkinek egy olyan maximum 2 banános ládányi dolga volt, és akkor azzal viszonylag egyszerűen lehetett költözni.
Igen, de nem volt olyan ballaszt, ami nehezítette.
Igen, most már nem biztos, hogy olyan könnyen mozdulnék.
Igen, hát igen, nem akarok nagyot ugrani, de ugye most már családos ember vagy, feleség, gyerek, az már így, már az a már több cucc jár, ugye?
Igen.
Tehát akkor mégiscsak bejött az ijesztgetés, ugye? hogy itt meg fognak téged házasítani.
Én döntöttem úgy, hogy meg akarok házasodni, de azért jó sokára döntöttem.
Na lépjünk tovább, akkor ezek szerint a templom építkezés volt az első szolgálat, és aztán a templom fel is épült, igaz?
Én nem vettem részt közvetlenül a templom